Zitzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Zitzert, a Halas Rádió sportmagazinját hallják, én Tóth István vagyok. Mai vendégeim Klucsó Jenő és Lekrinszky Tivadar, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt benneteket a rádióban.
Hello, szia!
Hello, szia!
Nagyon fiatal emberek vagytok, mégis egy kicsit vissza kell mennünk az időben, hiszen pontosan 20 esztendővel ezelőtt 2000-ben a nyár egy részét kint töltöttetek Ausztráliában, mégpedig az olimpián. Hogy emlékeztek vissza, és biztos, hogy nem tűnik nektek sem 20 esztendőnek.
Nem tűnik, mindig életünknek egyik legnagyobb célja az olimpia volt, amikor elkezdtük a játékvetést, attól kezdve az lebegett előttünk, hogy minél feljebb menjünk, és úgy, mint minden sportolónak az olimpia jelenti a csúcsot, és hát ezzel pontosan így voltunk mi is. Utolsó lehetőségünk volt Sydney, mert van egy bizonyos korosztály, korhatára játékvetésbe is, és mi nekünk a következő olimpia már nem fért volna bele, ezért az utolsó lehetőség Sydney, és be is jött.
Tivadar?
Elég régen volt már, mert az 20 év eltelt, és 20 év alatt mi nem fiatalodtunk, hanem korosodtunk. Ettől függetlenül azért én is úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az az olimpia volt nekünk. Ott tettük föl az íre a pontot, és amikor mi megtudtuk ezt, hogy mehetünk az olimpiára, előtte egyébként már az előző olimpián tartalékok voltunk, de akkor ugye nem betegedett le egyetlen egy játékvezetőse, és így csomagoltunk és maradtunk. De a Sydney olimpián, ott mikor megtudtuk, hogy megyünk, hát kitörő örömmel és nagy boldogsággal fogadtuk ezt az egészet, és hát erre úgy keményen rá is edzettünk.
Mit kell teljesíteni ahhoz, hogy ti részesei lehessetek az olimpiai játékoknak?
Hát ez egy nagyon bonyolult és összetett kérdés. Nem feltétlen csak a játékvetői tudás és a korrekt játékvetésen múlik ez, hanem egy bizonyos sportdiplomáciai háttér is kell hozzá. Nagyon nehéz oda kerülni. Főleg az országok szétválásával, ugye régen volt Jugoszlávia, ez aprózódott lett belőle egy csomó más kisebb állam, és hát a kézlabdában nagyhatalmak, játékvetői azok ott vannak. Szinte azt mondom, hogy helyből. Ugye nem véletlen, hogy utoljára Magyarországról a somhegyi Szendrei páros vett részt, előttünk talán 24 éve.
Igen.
Ők voltak az utolsó magyar olimpián résztvevő játékvetők, és ez egyre nehezebbé vált az országos szétválásával, úgyhogy sikerült.
Ettől függetlenül egyébként kellett azért fizikálisan is készülnünk, mert ugye előtte volt egy összetartás, ahol vérvételes satorian tesztet kellett csinálnunk, futni kellett, tesztet kellett írni, tehát ettől függetlenül komolyan készültünk, mert hát nem szerettük volna, hogyha lemaradunk.
Milyen meccseket folytatok? Hogyan éltétek meg Ausztráliát egyáltalán? Meddig voltatok kint Sydneyben?
Igazából mondjam azt, hogy nem is a meccseken volt ott már a lényeg, hanem egyáltalán, hogy ott voltunk. Nekünk már az jelentette, mintha szinte egy elődönt vagy döntőt fújhattunk volna. Teljesen más, mert rengeteg világeseményen vettünk részt, EB-n, VB-n, BL döntőktől kezdve. Teljesen más az atmoszféra. Ott, ahol a rengeteg sportágnak közte, hogy a magyar versenyzők is, és ott vannak, és lehet szabadnapokon elmenni, drukkolni, ennek az egésznek, ennek a forgatagnak részeseivé válhattunk, nem úgy, mint turisták, hanem mint keményen részesei, természetesen a mi feladatunkra összpontosítva, de a szabadidőt felhasználva arra, hogy drukkolhassunk a magyar csapatnak. Például a vízlabda döntőn ott voltunk, és több más olyan sporteseményen, ahol a magyarok is részt vettek, ott drukkolhattunk. Teljesen más, az egész az atmoszférája fantasztikus, örök élmény.
Azt hiszem, hogy 5 meccset vezettünk.
Igen.
Az olimpián. A döntőt most egy kicsit nagyképű, csak azért nem vezethettük, mert a magyar lányok játszották a döntőt. De egyébként én úgy gondolom, hogy meg voltak velünk elégedve, és jól is vezettünk. Aztán utána ugye ott maradhattunk majdnem még a több mint egy hetet még az olimpia után. Az IHF, tehát a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek a vendégeiként, de minden játékvezető, tehát nem csak mi. És akkor ott azért városnézéstől kezdve sok minden belefért abba az egy hétbe még.
Milyennek találtátok Ausztráliát akkor, hiszen Tudjuk, hogy a Kenguruk földje, az Operaház, a sivatagok, a nagyvízválasztó egység, a Korallzátony, ezt mindenki tudja. De ti hogyan, mit éltetek ott meg?
Ausztráliában én még előtte nem voltam, csak filmeken láttam Ausztráliát. Abba a lázba égett az egész ország. Tényleg a rengeteg önkéntes, és mindenki a sikerért oda tette magát. Fantasztikus élmény volt ez is. Tehát látszott, hogy mindenkinek az agya teljesen arra összpontosít, hogy az olimpia minél jobban sikerüljön. A forgatag, az utcákon, az egész város, az egész ország átvette ezt a hangulatot.
Igen. Külön sáv volt az olimpiára, rá volt festve az ötkarika arra a sávra, ahol tulajdonképpen mehettek az olimpiára tartó autók, buszok, meg bárki. Külön olimpiai falu volt, amit ugyan mi nem láttunk, de ettől függetlenül akkor, amikor egy város megrendez egy ilyen hatalmas eseményt, akkor ott a legapróbb gyerektől a legidősebb emberig mindenki azon van, hogy jól sikerüljön, és szerintem az egyik legjobb olimpia volt ez a Sydney olimpia. Most nem azért, mert ott voltunk, hanem azért, mert tényleg nagyon jó volt.
Kedves hallgatók, az itt mai vendége Klucsó Jenő és Lekrinszky Tivadar, és arról beszélgetünk, hogy milyen volt 20 esztendővel ezelőtt az olimpiai játékok, hiszen most idén elmarad, jövőre tolódik a tokiai játékok, azért is nagy jelentőségű ez. Mindent folytatjuk a beszélgetést, most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Zitzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, az itt mai vendége Klucsó Jenő és Lekrinszky Tivadar, arról beszélgettünk a páratlan párossal, akik évtizeden keresztül első számú játékvezetői párosnak számítottak Magyarországon a kézlabda sportágban, hogy milyen volt 20 évvel ezelőtt Sydney. De hogyan jutottak el odáig, és egyáltalán hogyan kezdődött a pályafutásuk, az most következik. Jenő, te hogyan lettél, vagy hogyan lettetek játékvezetők, kézlabda játékvezetők, országos, nemzetközi szinten elismertek innen Kiskunhalasról?
Igen, ez egy érdekes történet. Én aktívan kézlabdáztam, hát nem túl magas szintig, NB1-ig, Hódmezővásárhelyen a Hódi Ködbe kézlabdáztam, és utána a házasság, gyerekek, feleségem levelezőn végezte a főiskolát, és jobban be kellett segíteni a családi dolgokba, és ezáltal nem tudtam vállalni annyi edzést, mint egyébként igényelt volna, akkor egyébként NB2-be Halason kézlabdáztam, és ezáltal ugye nem fértem így be a kezdőcsapatba teljesen korrekt módon a Derűs Gábor edzősége alatt, és olyan rosszul érintett ez a dolog, mivel nem tudtam annyi edzést vállalni, akkor jött az elhatározás, hogy akkor itt kell ezt abba hagyni. Előző évben gólkirály voltam, és hát tartalékosként 10 perc után becserélve, és utána végigjátszottam a meccset, de nem az az élmény volt, amit egyébként én megéltem, meg szerettem volna, és akkor hagytam a játékot. Tivadarra egyébként egy munkahelyen dolgoztunk, és ekkor jött Tivadarnak a gondolata.
Igen, hogy legyünk játékvezetők, és akkor éppen indult egy játékvezetői tanfolyam, még szegény Árvai Misi barátunk csinálta ezt a tanfolyamot, és akkor hát beneveztünk, megcsináltuk a tanfolyamot, elvégeztük, és akkor onnantól kezdve szépen fokozatosan, tehát nem úgy, mint most, hogy két meccset futyül a játékvezető, és egyből NB1-es, meg NB1-es játékvezető, hanem szinte két évente léptünk egyet-egyet, tehát kezdtük az úttörőknél, utána a megyébe, utána NB2, és akkor utána kezdődött a normál NB-s karrierünk. Ilyen emberekkel vezettünk, mint a Csizmás Józsi annak idején, szegény Rászaciékkal ugye együtt kezdtük. Tehát ők azért ugyanúgy tudnak mesélni, ahogy mi tulajdonképpen elkezdtük ezt az egészet.
Párosok vagytok, régóta párosok, sőt, hát barátok voltatok egymással, vagy azok vagytok most is, és nagyon sokáig legyetek is. Hogyan működik ez a páros együtt a pályán? Mert azt mondják, hogy lehet két jó játékvezető, jó képzett játékvezető, és nem tudnak együtt működni. Mi a titok? Meséljetek egy kicsit erről. Milyen kézjelek, metakommunikáció zajlott a pályán, hogy ti egyformán döntsetek, és egyformán ítéljetek meg a helyzetet?
Hát ennek a lényege az, hogy megértsük egymást nem csak a pályán, hanem pályán kívül is. Tehát ez egy alap gondolat ahhoz, hogy tudjon működni a dolog, mert ha súródások vannak egyébként, akkor a pályán nem fog kitompulni. Tehát ez alapfeltétele. Utána pedig a rengeteg mérkőzés, a rutinszerzés. Mi annak idején, mondjam azt, hogy minden mérkőzést elvállaltunk, pontosan azért, hogy minél előbb szerezzük meg azt a rutint, amikor az ember már készség szintjén, és élvezi a játékvezetést. Tehát élvezi azt, hogyha másoknak sikert tud nyújtani azzal, hogy egy jó játékvezető volt, és nem a játékvezetéssel kellett foglalkozni, hanem a játékkal tudtak foglalkozni. Tehát ez volt a kiinduló pont.
Meg a másik az, hogy szerintem mi már a síp használatunkból tudtuk azt, ez megint ugye a rutin, a síp használatunkból tudtuk azt, hogy most mit kell ítélni, vagy mit ítélt a Jenő, 7 méterest, 9-est, vagy szabaddobást, vagy bármit, és ugye ma már nagyon könnyű a játékvezetőknek, mert a mindegyik játékvezetőn van egy set, ez a headset, amivel megbeszélhetik. Hát ha nekünk lett volna ilyen, biztos, hogy vicceket meséltünk volna egymásnak, mert nem hiszem, hogy olyan. Sajnos ezek a mai fiatal játékvezetők már nem tudják azt, hogy ha már rosszul néz, én például nem szerettem azt, hogyha valaki szöveg állt a pályán. Nagyon ellene voltam a szövegnek. Jenő az tudta azt, hogy mikor szabálytalankodik a játékos, mert ő kézilabdázott. Én nem kézilabdáztam, és ezen csodálkoznak is sokan, hogy én nem kézilabdáztam, és mégis azért eljutottam az olimpiáig. Ettől függetlenül így egészítettük ki egymást, hogy én voltam a szigor szöveg szempontjából, Jenő pedig ugye a firnyákos dolgokat azonnal észrevette.
Mindenféleképpen kell a játékvezetéshez egy csomó empatikus készség. Az, hogy a játékos mikor mit csinál, nem feltétlen kell egyből megtorlással reagálni rá, hanem empátiával. Érezze azt a játékos, hogy én nem feltétlen büntetni akarom őt, hanem előzzük meg azokat a dolgokat, hogy a következő alkalommal ilyen ne forduljon elő. És az okos játékosok erre teljesen vevők. Megváltozik a játékstílusok, aztán addig ez mehet, amíg újra nem próbálnak különböző trükköket megtéveszteni a játékvezetést. Nagyon érdekes dolog ez. Ma egyébként, amikor már a fiatalok képzésével is foglalkozom, akkor ezek a dolgok úgy szépen előjönnek. De változatlan az kell, hogy mondjam, ehhez rutin kell. Tehát ezt nem lehet úgy, hogy könyvből megtanulom, rengeteg mérkőzés kell hozzá.
Voltak olyan játékosok, mint például az Éles Józsi, aki köztudott, hogy a világ egyik legjobb játékosa volt, vagy a Nagy Laci annak idején, aki nagyon jó játékos volt, vagy a Mezei Ricsi, aki nagy testű, beálló játékos volt. Ezek a játékosok mind tudták azt, hogy meddig mehetnek el velünk, ameddig nem voltak olyan szabálytalanságok, és mind annyira tisztelték a játékvezetésünket, és tényleg ez nem nagy képűség, hogy már a végén az Éles Józsi azt mondta, hogy mi vagyunk a királyok, mert ők, tehát mi úgy vezetjük, ahogy nekik jó. Tehát ahogy ők a kézlabdát szeretik játszani.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége Klucsó Jenő és Lekrinszky Tivadar, a páratlan páros kézilabdasportágról beszélünk, és a játékvezetésről az olimpiai szóba került. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, most egy picit zenélünk.
Ittszer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Klucsó Jenővel és Lekrinszky Tivadarral. Arról beszélgettünk eddig, hogy hogyan zajlott 20 esztendővel ezelőtt az olimpia Ausztráliában, hogyan kezdtek el játékot vezetni együtt, barátként, a pályán és a pályán kívül. Arra lennék kíváncsi, hogy mikor volt az első NB1-es meccsetek, utána hány évig voltatok, milyen mérkőzésekre emlékeztek, hiszen ez egy nagy klasszikus történet a ti életetekben, hogy ti voltatok az első számú játékvezetői páros Magyarországon nagyon-nagyon sok éven keresztül.
Úgy emlékezünk, vagy emlékszem, hogy 86-ba kezdtük mi az NB1-es pályafutásunkat. Arra viszont nagyon jól emlékszem, hogy a Vasas Spartacus női meccset fújtuk, és akkor még a Csutka, a horvát Klári játszott, és mikor megtudta, hogy kiskonlasiak vagyunk, akkor azt mondta, hogy nyugodtan fiúk, mi segítünk. Na és innentől kezdve aztán gördülékenyen ment a mérkőzés. Voltak jó meccseink, volt olyan például, hogy a Veszprém Szeged meccsre, most itt egy pillanatra kitérek, hogy oda voltunk külföldön, és ki volt írva a mérkőzés szombatra, és mi csak vasárnap tudtunk hazajönni, vasárnap reggel, délelőtt, és áttették vasárnapra a mérkőzést azért, hogy mi vezessük, úgyhogy a reptérről szinte egyből oda mentünk, és lefújtuk a mérkőzést, és mind a kettő csapat ezt kérte, hogy ne szombaton legyen.
Jenő? Hány meccs volt ez körülbelül? NB1-ben?
Megmondom őszintén, az NB1-es mérkőzéseket nem számoltam. Amit viszont számoltam, az a Magyar Kupa döntő. Összesen 11 mérkőzésre vezettünk kupa döntőt. Magyarországon volt másik olyan páros is, amelyik fújt 11 döntőt, de 7 férfi döntőt Magyarországon, amióta jegyzik a mérkőzéseket, még nem volt páros, aki vezetett volna. Csak nekünk van ilyen dicsőség.
Hogyan alakult ki, hogy nagyon sok éven keresztül szinte csak ti fújtátok a még ma is klasszikusnak számító és ma is nagyon nagy párharca Szeged-Veszprém meccset?
Hát ez az kellett, hogy a játékvető stílusunkat elfogadják. Tehát tudták, hogy a hozzáállásunk az megkérdőjelezhetetlen korrekt hozzáállás, és ezért mind a két csapat szinte mondjam azt, hogy nem volt kérdés, hogy kivezeti a nagy rangadó mindkét mérkőzését, vagy volt, amikor ugye rájátszás is, akkor esetleg az első meccsekre valaki más páros is, aki szóba jöhetett. Ez arra nyúlik vissza, hogy milyen teljesítményt tudunk produkálni. Mindenki megbízott bennünk, tudták, hogy mi várható tőlünk.
Magyarországon sok éven keresztül ti voltatok az első számú páros, de külföldre is kiléptetek, nem akármilyen mérkőzéseket, világeseményeken közreműködtetek. Ez egy más kávéház, ahogy szokták volt mondani. Hogyan kerültetek be a külföldi körforgásba?
Magyarországon szerintem mi olyan 11-12 évig voltunk az első számú páros, de közben ugye 93-ban indult ez a külföldi karrierünk, amikor Hollandiában volt egy főiskolai világbajnokság Groningenben, és ott kezdtük tulajdonképpen a nemzetközi szereplésünket, és utána ugye ott is jól sikerült, és akkor ott megismerkedtünk egy-két olyan IHF-es, vagy akkor még EHF-es emberrel, akinek tetszett a játékvezetésünk, volt szava az IHF-be, EHF-be, például a Grimbergas, aki azt mondta, hogy na, ebből a két srácból lehet még jó játékvezető, és ő alapjávéve támogatott is. Ezen kívül támogatott a Magyar Kézilabdaszövetség is, és itt jön az, hogy olyan sportdiplomácia, hogy azért elég sok olyan mérkőzésre elküldött bennünket a Kézilabdaszövetség, és helyt adott, hogy mi vezethetünk, amik ebbe simán beletartoznak.
VB-k, EB-k?
Igen, én még egy gondolat elég visszatérnék erre, tehát nagyon nagy szerencsénk is kellett ahhoz, hogy bekerüljünk nem csak a játékvető tudás, hanem hogy mi kerüljünk oda az elit keretbe. 92-ben, 3-ban volt.
Igen, 3.
Konstancában egy ilyen válogató verseny, és akkor a magyarországi legjobbnak mondott páros a Soltész Sós volt még, amikor megkapták a lehetőséget arra, hogy kimehetnek erre a válogató eseményre, hát ők egy junior világbajnokságot választottak, inkább nem tudták, hogy ennek mekkora súlya ennek a rendezvénynek. Mi jutottunk ki erre a rendezvényre, természetesen nagyon jól sikerült. Olyan 34-35 páros volt a világból, aki ezen részt vehetett, és ebből 24 párost válogattak ki, akkor alakult meg az úgynevezett elit grup. Az a kör, akik utána attól az évtől kezdve mehettek világbajnokságokra, olimpiára, tehát jelentős világeseményekre. Mi így kerültünk oda, és utána viszont megtartottuk a helyünket.
Mi volt a számotokra a csúcs? Tivadar, neked melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzés, világesemény, akár a kézlabdához kötődő esemény?
Ez a csúcs az olimpia, tehát az egyértelmű. Voltak emlékezetes események, például Makedóniában, amikor kint voltunk, akkor több rendőr volt, mint néző, és amikor ugye vért láttak, akkor azonnal, ott pedig hát nem tehettünk róla, azonnal ugrottak be, azonnal rendet csináltak. Akkor volt egy Iser nevezetű svájci ellenőrünk, az úgy remegett, mint a kocsonya, nem tudta a saját nevét leírni. Úgy félt, aztán utána megtömött bennünket svájci csokoládéval, hogy mi ne féljünk. Úgyhogy hát voltak ilyen érdekes, emlékezetes dolgok.
Jenő?
Hát igen, ennek az apropója ugye az volt, akkor volt ez az esemény, hogy a név birtoklás, az ászló, a Makedónia, illetve Tesszaloniki kérdés, és nagyon lebegett, hogy egyáltalán beengedik-e őket a makedón útlevéllel az országba, Görögországba. Még kérdéses volt, hogy egyáltalán lesz-e mérkőzés. Hát természetesen drukkereket nem engedtek be, csak a szűk csapathoz tartozó személyeket, és még azt is, ott is féltek, hogy a közönség be fog menni a pályára, és megveri őket. Volt egy olyan gyors támadás, aminek a végre egy sérülés lett, és itt folyt a vér. Igazából kicsit olyan vétlen is volt ez a dolog, nem volt abban a szándékoság, de ugye féltek, hogy bejönnek a nézők, és akkor ott kőkövön nem marad. Hát ez volt a legforróbb hangulatú, talán még Katarban volt hasonló ilyen esemény, mert Katarban is voltunk három alkalommal, ilyen egy-másfél hónapos, két hónapos időintervallumokra. Ott is volt olyan történet, hogy a két csapat talán katari kupa elődöntő volt, összeverekedett, és az ottani játékvető főnökünk odarohadt hozzánk, hogy nehogy próbáljuk őket szétválasztani. Nyugodjunk meg, ez körülbelül 5-10 perc alatt le fog zajlani, és utána folytatódik tovább a játék, tehát nyugodtan maradjunk itt, egyedül azt nézzük, hogy kik a főkolomposok. Másnap aztán kellett írni róla a jelentést, jöttek az eltiltások, de vége lett a mérkőzésnek, valóban így is történt. Nekünk akkor a magyarországi játékvetőknek ez az esemény egy annyira furcsa és idegen közeget jelentett, hogy...
Ami érdekesség volt ebbe, hogy megverték egymást ököllel, ott a nézők is ugye a fehér lepelbe ugráltak befele a nézőtérre, utána 5 perc múlva mindenki megpuszít egymást, mint ha mi se történt volna, mi meg csak lestünk, mint a moziba. Úgyhogy hát voltak nagyon szép élmények voltak egyébként.
A katari történettel fejezzük be most ezt a szakaszt. A vendégeim ma Klucsó Jenő és Lekrinszky Tivadar az Itzert hallják, kedves hallgatók. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést innen.
Itzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, önök az Itzert, a Halas Rádió sportmagazinját hallják. Mai vendégem Klucsó Jenő és Lekrinszky Tivadar. Olimpiáról, Katarról, verekedésekről, puszi-pusziról volt már szó itt a játékvezetői pályafutás kapcsán, és a Veszprém-Szeged klasszikus mérkőzésekről is. De nekem nagyon szimpatikus volt az, amikor a csúcsponton voltatok sokáig, több 10 évig, vagy majdnem 15 esztendeig, akkor is a halasi eseményeken, diákolimpiai eseményeken, Sziládi kupán, Bibó kupán, itt voltatok, és mindent lemondtatok, és ha jól tudom, ingyen és bérmentben közreműködtetek, mert ti halasiak vagytok. Hogy volt ez?
Hát igen, úgy volt, hogy ugye mi itt Kiskunhalason elég sok tornát rendeztünk. Addig, ameddig a halasi női kézlabda működött, NB1-be, NB1-B-be, addig azért ide nagyon sok olyan csapatokat tudtunk ide csalni, Győr, Fradi, például volt egy olyan, amikor a Ferencváros játszott a Kornexivel, és 1 millió forintot összegyűjtöttünk a kórháznak. Tehát mi azért tettünk azért, hogy Kiskunhalason is megszerettessük a kézlabdát. Ettől függetlenül diákolimpiákon is részt vettünk, és ugye volt olyan, amikor akkor már jó nevünk volt, az összes nemzetközi kézlabda játékvezetőt ide csődítettük, akik Magyarországon nemzetköziek, ide hoztuk Kiskunhalasra, és a diákolimpia döntőt ők vezették. Természetesen minden edző utána azt mondta, hogy ilyen még nem volt soha, és nagyon köszönték, hogy ez így
sikerült. Úgy azt kell érteni ez alatt a döntőt, hogy nem csak kimondottan az első-második helyért levő mérkőzés, hanem hadcsapatos döntő, azokat a meccseket a nemzetközi, akkori nemzetközi magyar játékvetők vezették itt Kiskunhalason.
Nektek hála!
Igen.
Van veletek most, akár a civil életben, akár a kézlabdában? Tudom, hogy nem szakadtatok el, és a 100 évig tartó, vagy 150 évig tartó életetek folyamán sem szakadtok el a kézlabdától és halastól. Mi van veletek most, hogyan éltek, mennyire van kapcsolódási pontotok a kézlabdához?
Ahogy abba hagytam a játékvetést, utána nemzetközi ellenőr voltam még talán 3 évig, Magyarországon versenybíró ellenőr, a játékvető bizottságba tevékenykedtem utánpótlás neveléssel. Most a játékvető bizottságon belül a videó elemző, mérkőzés elemző szakreferens vagyok. Az utánpótlás képzése az most is a szívem csücske. Ebben az évben is volt Bács megyei játékvető tanfolyam, amin aktív részeseként megcsináltuk a tanfolyamot, nagyon szép sikerrel, és sok tehetséges fiatal játékvezető van. Félek tőle, hogy a fluktuáció ugyanúgy elég nagy lesz itt is, de azért ugyanakkor megbizakodom, hogy sok tehetséges játékvezető fog kikerülni. Sokkal gyorsabban tudnak előrelépni, mint mi a mi időnkben tudtuk ezt megcsinálni, bár nem panaszkodhatom, de ma azért gyorsabban tudnak előrelépni a játékvezetők, nagyobb a lehetőség.
Ivadar, neked kézilabda?
Nekem a kézilabda az, amikor mi abba hagytuk a kézilabdát, akkor én elmentem kézilabda ellenőrnek, illetve a játékvezető ellenőrnek, illetve versenybírónak. Aztán beválasztottak a Magyar Kézilabda Szövetség versenybizottságába, és akkor jelenleg is ott vagyok tagja a versenybizottságnak. És hát én is a Bács-Kiskun megye Kézilabda Szövetségben, mint mentor tevékenykedek, illetve ellenőrzöm a játékvezetőket, főleg a fiatal játékvezetőket, és hát ugye versenybírózni, meg együtt járunk a Jenővel.
Milyenek a halasi játékvezetők? Egy minapi példát szeretnék mondani, Jenő veled kapcsolatos ez. Egyik anyuka mesélte, hogy az ő kisfia, Bibósról van szó, egy Bibós gimnazistáról, aki kézlabdázik, de párhuzamosan el is végezte már a játékvezetői képzést, és rendkívül büszkén meséli mindenkinek, hogy az ő mentora, az ő tanácsadója, segítője, a Klúcsó Jenő csupa nagybetűvel. Hogy állunk mi ilyen tekintetben, Kiskunhalas? Lesz-e még ilyen párosunk, mint ti voltatok egykoron?
Hát én nagyon bízom benne, hogy lesz ilyen páros. Egy kicsit a hozzáállásukkal néha érzek másabb. Valószínű, hogy több az a közeg belevő impulzus, ami őket éri, mint ami annak idején minket ért. Ezáltal sokkal szétszóltabbá válnak, és nem tudnak annyira összpontosítani egy-két dologra. De én bízom benne, hogy lesznek tehetséges fiataljaink, és lesznek jó játékvezetők Kiskunhalasról is.
Tivi? Hát nálam az a helyzet, hogy a családomban, ugye a nagyobbik fiam, Norbi kézilabdázott. Ádám, a fia kézilabdázott, és ugye a Dórika, ő is kézilabdázik, meg kézilabdázott, és hát a Dóri az levizsgázott játékvezetésből. De sajnos nem akarják csinálni, nem azért, mert nem szeretik, mert a Dóri is tudom, hogy szereti, hanem hát inkább a tanulást választották. És én úgy gondolom, hogy a mai fiataloknál, az ilyen 18-19-20 éves fiataloknál főleg az elsődleges szempont az, hogy tanuljon, aztán utána lehet, hogy majd azt fogja választani, hogy kézilabda játékvezető lesz.
Én még egy dolgot hozzátennék, nagyon fontos ugye a hitelesség. Tehát az, hogy ki mondja nekik el azokat a dolgokat, valóban tett le az asztalra valamit, és teljesen megbíznak benne, amit mond. Nagyon fontos szempont. Én ettől kezdve már teljesen másként lehet őket motiválni, és valóban lehet látni az első alkalommal még csak azokat a tekinteteket, ami úgy általánosságba szokott lenni, de már második alkalommal csillogó szemmel jönnek és hallgatják az embert. Nagyon fontos.
Szerintem is nagyon fontos. Tivadar, Jenő, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, órákig tudnék még veletek beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatók, önök a Zitszert hallották, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját, ami minden héten jelentkezik. Mai vendégem Klúcsó Jenő és Lekrinszky Tivadar volt. Érdemes meghallgatni az egész beszélgetést, a nagyszerű történeteket mondtak el, nagy kalandokat, élményeket, az olimpiát és sok minden mást. Én köszönöm szépen az önök figyelmét, én Tóth István voltam itt a mikrofon mögött, egy hét múlva remélem ismét hallgatnak bennünket. Viszont hallásra!